Kedves hallgatóm! Mózes 3. könyve 16. részének 23. és 24. versét olvassuk. Azután menjen be Áron a kijelentés sátrába, és vesse le a gyolcsruhákat, amelyeket magára öltött, amikor bement a szentélybe, és rakja le ott azokat. Mosakodjék meg vízben, szent helyen, és öltözzék fel a ruháiba, úgy menjen ki, és készítse el a maga égő áldozatát, meg a nép égő áldozatát, és végezzen engesztelést magáért és a népért. A nagy engesztelési nap szertartása most már véget ért. Tiszteletlenség nélkül hadd mondjam, hogy most már csak annyi maradt hátra, hogy Áron megmosakodjék. Erre nézve nincs semmi megfelelő Krisztusban. Amikor Krisztus elvégezte munkáját, Isten jobbjára ült. Áron nem mert belépni a szent helyre egy másik esztendeig, de a mi Urunk az Atya jelenlétében van, mert benne nincs a bűnnek semmi foltja, annak ellenére sem, hogy ő hordozta minden bűnünket a keresztfán. A 24. vers azt mondja, hogy a vétek áldozat kövérjét égő áldozatként kezelték. Ez védelmezi Krisztus személyét a bűn bármilyen szennyétől még akkor is, ha bűnné lett értünk. Aki pedig elvitte az Azázélnak szánt bakot, mossa ki ruháját, mosakodjék meg vízben, azután bemehet a táborba. A vétek áldozati bikát és a vétek áldozati kost, amelyeknek a vérét a szentélybe vitték engesztelés végett, vigyék ki a táboron kívülre, és égessék el a bőrüket, húsukat és ganéjukat. Aki elégeti ezeket, mossa ki ruháját, mosakodjék meg vízben, és utána bemehet a táborba. Mózes 3. könyve, 16. rész, 26., 27. és 28. vers. Aki kivitte a kecskét a pusztába, beszennyeződött az élő kecskével való érintkezés által, ezért meg kellett mosni a ruháit, és meg kellett fürödnie. A bika és a kecske holttestét kivitték a táboron kívülre, és elégették, és akik ezt végrehajtották, azoknak is meg kellett mosakodniuk. Megmondom neked, Isten érzékelteti ezekkel az emberekkel, hogy bűnösök, elveszett bűnösök. Ugyanakkor bemutatja előttünk, hogy ő szent, és hogy a bűn elválasztja őket Istentől. Barátom, minket a bűn elválaszt Istentől. De Krisztus meghalt értünk. Ő elveszi bűneinket, amikor belép a szent helyre a saját vérével. Örök rendelkezés legyen ez nálatok. A 7. hónap 10-én tartóztassátok meg magatokat, ne végezzetek semmiféle munkát, sem a benszülött, sem a köztetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon végeznek engesztelést értetek, hogy megtisztítsanak benneteket, és megtisztultok minden vétketektől az Úr színe előtt. A teljes nyugalom napja legyen ez nálatok, tartóztassátok meg azért magatokat. Örök rendelkezés ez. Így végezzen engesztelést az a pap is, akit majd apja után kennek fel, és avatnak fel pappá. Gyolcsruhába öltözzék, a szentélyben levő ruhákba. Végezzen engesztelést a szent helyért, a kijelentés sátráért, és az oltárért is végezzen engesztelést. A papokért és a gyülekezet egész népéért is végezzen engesztelést. Örök rendelkezés legyen ez nálatok, hogy évenként egyszer engesztelést végezzenek Izrael fiaiért, minden vétkük miatt. és úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Mózes 3. könyve, 16. rész, 29. verstől a 34. versig. Az engesztelés napja volt az egyedüli nap a gyászolásra és böjtölésre, amelyet Isten adott az ő népének. Azon a napon nem azt mondták, hogy boldog Kippur napot, vagy kellemes Jom Kippurt, mert azt nem így ünnepelték. Az volt a lélek önsanyargatásának a napja a bűn miatt. Az volt a bűnért való gyászolás napja. Az volt a böjtölés alapja az Ószövetségben. Azt a napot meg kellett tartaniuk, amíg végleges és örök áldozat nem történt a bűnért. Ez Krisztus halálában teljesedett be. Ő volt a fájdalmak férfia. Milyen csodálatos név ez Isten fiára, aki eljött, hogy az összetört bűnösöket helyreállítsa. Halleluja! Milyen dicsőséges megváltónk van Jézus Krisztusban! Ő hordozta a kegyetlen gyalázatot és szégyent. Helyembe állt, mint elítélt. Vérével pecsételte meg bocsánatomat. Halleluja! Milyen dicsőséges megváltóm van! Bűnös, gonosz, reménytelen voltam. Te meg hibátlan Isten báránya. Teljes engesztelést hoztál. Halleluja! Milyen dicsőséges megváltó! Fölemelték, hogy meghalljon. Elvégeztetett, kiáltotta. Most felmagasztaltan ül a mennyben. Halleluja! Milyen dicsőséges megváltó! Amikor eljön dicső királyunk, minden megváltottat hazavinni, akkor ismét ezt az éneket énekeljük. Halleluja! Milyen dicsőséges megváltó! Amint látjuk, Mózes 3. könyve nagyon izgalmas könyv, mert látjuk, amint kibontakoznak és feltárulnak benne a mai kereszténység sziklaágyához szükséges alapigazságok. Jól lehet, ezeket szó szerint Izrael népe kapta, ezek az okok már eltűntek, amelyek miatt kapták. Mégis nagy lelki tanulságokat adnak át nekünk ebben a korban. Ezek az igazságok válaszolnak sok kérdésre, és új meglátásokat nyújtanak az új szövetség megértéséhez és értékeléséhez. Örvendezem, hogy sokan személyes kapcsolatba kerülnek Krisztussal Mózes 3. könyvének tanulmányozása alapján. Egyesek a most következő 17. fejezetet úgy kezelik, mint az előző fejezet meghosszabbítását. Bizonyos, hogy van itt folyamatosság, de a téma eltérő. Itt most az áldozat helyére és a vér értékére irányul a figyelem. Ez a fejezet közvetlenül a pusztai menetelésre vonatkozik, arra az időszakra, amikor Izrael a Szent Sátor körül táborozott. Ezek inkább erkölcsi, mint szertartási megfigyelések. Az evésre szánt tiszta házi állatokat a Szent Sátornál kellett megölni. Csak e fejezet 8. és 9. verse foglalkozik a különösen Istennek szentelt áldozat szertartásával. Miután Izrael szétszóródott Palesztina földjén, némelyikük 100 vagy még több kilométernyi távolságra is került a sátortól. Nem lett volna észszerű, sőt lehetséges sem, hogy odavigyék a Szent Sátorhoz azokat az állatokat, amelyeket meg akartak enni. Mózes 5. könyvében Isten áttekinti ezeket a nekik szóló útbaigazításokat, amikor készek belépni az országba. Miért adott Isten ilyen útbaigazításokat? Izrael alig, hogy kikerült Egyiptomból, ahol körülvette őket a bálványimádás. Valamikor az egyiptomi bálványokat imádták, és mindig fennállt a bálvány imádásba való visszaesés veszélye. Valamikor imádták Egyiptom természeti isteneit. A hetedik versben a gonosz szellemeknek fordított szó ténylegesen Szeirim, ami azt jelenti, hogy hosszú szőrű, és a kecskékre utal. Az egyiptomiak imádták Mendeszt, a kecskeistent, és a görögök is imádták a kecskeistent, mint Pánt, amit jól ismerünk a görög irodalomból és művészetből, mint farokkal, szarvakkal és hasított körmökkel bemutatott állatot. A középkori kereszténység ezt az ördöggel azonosította. A pánik szó ebből a szóból ered, hiszen az ördög okozta rémületet írta le. Ebből látjuk, hogy Izrael nem ölhetett meg egyetlen állatot sem máshol, csak a szent sátornál, és ez védte őket attól, hogy felajánlják Pánnak, a kecskeistennek. Azután megtudjuk, hogy semmilyen körülmények között sem ehették meg a vért. Indoklásul azt hozza föl az ige, hogy a vér az életet képviseli. Emögött kettős indok található. Az élet szent. Még az állatokat sem szabad szükségtelenül megölni. A vér beszél Krisztus áldozatáról. Ez volt az engesztelés eszköze, a megbékélés szimbóluma. Krisztus nagy, győzelmes, helyettesítő áldozatának az előképe. Az élet szent, és azt védeni kell. De Krisztusnak életét kellett adnia, hogy a bűnösnek élete legyen. A vér és az élet szinonim fogalmak. Az ember sohasem elheti meg a vért. Az issza Krisztus vérét azt jelenti, hogy hitáltal elfogadja Krisztus kiontott vérét, Krisztus életét, amelyet értünk áldozott, hogy életünk legyen. Szeressük, dicsérjük, és beszéljünk a vérről. Túl gyakran még gyülekezeteinkben is elhalványítják a bűn témáját. Barátom, ha valahol tétovázva említik a bűnt, ott mindig az következik, hogy ugyanúgy nem értékeli Krisztus drága vérét. Egyszer egy híres prédikátornak ezt mondták új gyülekezetében. Reméljük, nem túl sokat beszél a vérről, mint ahogy előző prédikátorunk tette. A prédikátor válaszul ezt mondta. Nem beszélek túl sokat a vérről. Amaz megjegyezte. Örömmel hallom ezt. Aztán a prédikátor így folytatta. Nem beszélek túl sokat a vérről, mert sohasem tudunk túl sokat beszélni a vérről. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Áronnak és fiainak, meg Izrael összes fiainak, és mondd meg nekik, hogy ezt a dolgot parancsolta az Úr. Mózes 3. könyve, 17. rész, 1. és 2. vers. Ezeket az útbaigazításokat nem csak Mózesnek és Áronnak adta át az Úr, hanem Áron fiainak és Izrael egész nemzedékének is. Nyilvánvaló, hogy az Úr most már behatol az emberek magánéletébe. Nem csak, hogy különbséget tesz a tiszta és tisztátalan állatok között, ahogy azt a 11. fejezetben olvassuk, hanem most lefekteti a szabályokat, hogy hogyan egyék meg a tiszta állatokat. Izrael népének élete nem olyan, mint a környezetükben élő pogányoké. Ezt ismételten megmondja nekik az Úr a következő fejezetben, ahogy majd látjuk. Ha Izrael házából valaki marhát, bárányt vagy kecskét vág le a táborban, vagy ha valaki a táboron kívül vágja le, és nem viszi oda a kijelentés sátrának a bejáratához, hogy áldozatként bemutassa az Úrnak az Úr hajléka előtt, akkor úgy tekintsék azt az embert, mint vérengzőt, vért ontott, tehát ki kell írtani azt az embert népe közül. Vigyék el azért Izrael fiai véres áldozataikat, amelyeket eddig a mezőn áldoztak, vigyék el az Úrnak a kijelentés sátrának a bejáratához, a paphoz, és ott vágják le azokat béke áldozatokként az Úrnak. A vért hintse a pap az Úr oltárára, a kijelentés sátrának a bejáratánál. A kövérjét pedig füstölögtesse el kedves illatul az Úrnak. Mózes harmadik könyve, 17. rész, 3. verstől a 6. versig. Valaki talán azt kérdezi erre, miről beszél itt az ige? Ez egy másik különös törvény, és ez nem a szertartásos áldozatok fölajánlásával kapcsolatos. Amikor gondosan megfigyeljük, észrevesszük, hogy ezek az állatok táplálékul szolgáltak Isten népének. Más szóval, Isten megkövetelte, hogy vigyék oda elébe még az ebédlő asztalukat is. Ezen az alapon a pogány isteneket teljesen kizárták onnan. Miért volt ilyen szigorú Isten ezzel kapcsolatban? Ha például bárányt akartak vacsorázni, akkor oda kellett vinniük a szent sátor ajtajához, hogy megöljék. Talán némelyikük nem akarta, hogy a szomszédai is megtudják, hogy vendégséget rendez. Talán némelyikük elfelejtette meghívni az anyósát a vacsorára. Mindez nem számított. Ott kellett levágni állatukat a szent sátornál. Ezt az előzmények miatt kellett így tenniük. Tudjuk, hogy a pogányok közt a húst fölajánlották a bálványoknak, mielőtt elfogyasztották. Isten útakadályt emelt, és gátolta népét abban, hogy visszatérjenek a bálványimádás, a lelki sötétség és az ítélet ösvényére. Amikor lent éltek Egyiptomban, bár rabszolgaságban voltak, épp úgy bálványimádást gyakoroltak, mint az egyiptomiak. Isten nem azért váltotta meg őket, mintha felsőbbrendűek lettek volna. Isten azért szabadította meg őket, mert meghallotta kiáltásukat, és mert ezt ígérte Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Amikor Isten szövetséget köt, akkor azt meg is tartja. Honnan tudom, hogy ők bálványimádók voltak Egyiptomban? Onnan, hogy az írás éppen erről beszél. Akkor fölemelt kézzel tettem esküt, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről abba az országba, amelyet kiszemeltem nekik. Tejjel és mézzel folyó föld az, minden ország ékessége. Akkor ezt mondtam nekik. Vessétek el mindnyájan szemetek elől a förtelmes bálványokat, ne tegyétek magatokat tisztátalanná Egyiptom bálványisteneivel. Én az Úr vagyok a ti istenetek. De engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám. Senki sem vetette el szeme elől a förtelmes bálványokat, és nem hagyták el Egyiptom bálványisteneit. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat, és végzek velük haragomban ott Egyiptom országában. Ezékiel könyve, 20. rész, 6. verstől a 8. versig. Isten próbálja őket elfordítani ettől az egyiptomi úttól. Állatokat imádtak, és vért ontottak, majd fölajánlották a húst a bálványoknak. Meg kell értenünk ezt a hátteret, hogy jelentősnek tartsuk Pál apostol tanítását a korintusi levélben. A korintusiak bálványozók voltak, és állatokat ajánlottak fel bálványaiknak. Az ott bemutatott állat húsát azután eladták a piacon. A legjobb húsféleséget abban az időben a pogány templomnál lehetett vásárolni, az volt a helyi vásárcsarnok. Az új szövetség idejére az istenfélő izraeliták már megtanulták, hogy nem vásároltak abból a húsból, amit a pogányoknak ajánlottak föl. A megtért pogányoknak semmi lelkiismeret furdalásuk nem volt azzal kapcsolatban, hogy bálványoknak fölajánlott húsból ettek, hiszen tudták, hogy a bálványok semmik. De a zsidó keresztények nem akarták enni a bálvány keresztényekkel együtt a bálványtemplomból származó húst, mert eltértek a bálványoknak felajánlott hús véleményezése tekintetében. Mózes harmadik könyvének ezt a fejezetét úgy tekintjük, mint a korintusiaknak írt fejezet hátterét. Érdemes megjegyeznünk, hogy amikor a nagy jeruzsálemi konferencia lefektette a közös határozatot, akkor Jakab beszélt a csoport nevében, és ezt mondta. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 19. és 20. vers. Isten arra tanítja a pogányságból megtért hívőket, hogy előtte szent az élet. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy az Ószövetségnek ezekben az áldozatokról szóló fejezeteiben is megláthatom az Úr Jézus Krisztust, aki vérét ontotta értem, hogy megszabaduljak bűneimtől, és teljes szívemmel téged szolgáljalak. Adj nekem ehhez erőt Szent Lelked által. Ámen.